Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit, önök az Egészségkód című műsort hallják, ahol ma két olyan témát járunk körül, ami nem csak szakmailag izgalmas, hanem mindannyiunkat érinthet. Ma 2026. február 12-e 11 óra 6 perc van, és a mai adásban először arról beszélgetünk, hogy az elmúlt években berobbantak a köztudatba a GLP-1 hatóanyagú gyógyszerek, amelyeket eredetileg cukorbetegek kezelésére fejlesztettek ki, de ma már tévesen a fogyás szinonimájává váltak. Hová vezethet mindez? Ezzel kezdünk tehát. Majd arról lesz szó, hogy a gyógyszerek hogyan kerülnek be a természetes vizeinkbe, milyen veszély fenyeget bennünket, és mit tehetünk ellene. Erről is szót ejtünk. Jönnek a részletek, tartsanak velünk, már is kezdünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Köszöntöm az Egészségkód hallgatóit. Az elmúlt egy-két évben szinte berobbantak a köztudatba a GLP-1 hatóanyagú gyógyszerek, eredetileg cukorbetegek kezelésére fejlesztett készítmények, vagy kifejlesztett készítmények, amelyek ma már a fogyás szinonimájává váltak. Celebek, közösségi média, gyors eredmények, és közben egyre több a kérdés, hogy vajon biztonságosak ezek a szerek, kinek valók, hová vezethet az, hogyha sokan orvosi kontroll nélkül használják. Az Egészségkód mai adásában erről beszélgetünk. Dr. Sipter Emesével, belgyógyásszal, diabetológussal, Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikájának adjunktusával. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
És itt van velünk állandó szakértőnk, Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szia Robi, örülök, hogy itt vagy.
Szerbusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük az alapokkal. Mik ezek a GLP-1 hatóanyagú gyógyszerek? Eredetileg mire fejlesztették ki őket, és miért lett belőlük az elmúlt időszakban divattermék, doktornő?
Ahogy a bevezetőben is említette, a GLP-1 receptor analógok, azok egy olyan gyógyszercsoport, amit a diabetológiában használtunk először, nagyon jó vércukorcsökkentő hatékonysággal, és emellett kiderült, hogy nagyon jó testsúlycsökkentő hatékonysággal is rendelkeznek. Magyarországon jelenleg három érhető el, mind a három szubkután, azaz szúrással adandó gyógyszer. Én azt gondolom, hogy az, hogy nagyon nagy a média felhajtás körülötte, azért ezek a gyógyszerek orvosi rendelvényre, tehát receptre adandó gyógyszerek, és azt azért meg kell említeni, hogy csak bizonyos BMI fölött írhatóak föl a betegeknek, ez pedig a 30-es BMI, hogyha valaki egészséges, és a 27-es BMI akkor, hogyha van társbetegsége is. Tehát, hogy ezt fontos tisztázni, hogy ezeket a gyógyszereket orvosi felügyelet mellett lehet használni.
Robi, te mit látsz, mit tapasztalsz, mennyire torzult el a gyógyszer fogalma ebben a témában?
Hát én inkább csak laikusként tudok most itt megnyilatkozni, de persze hallgatom, és maximálisan elfogadom a doktornőnek a véleményét, ugyanakkor meg azt látom, hogy ez a fajta orvosi kontroll, amit ebben az esetben el kellene várnunk, az szerintem nem mindig van meg.
Tehát itt elcsúszott valami,
hát,
mondjuk
nagyon egyszerűen fogalmaz a boldog-boldogtalan ezt az irányt. Nyilván fel kell íratni, meg vényköteles gyógyszer lévén ki kell váltani hivatalosan, de mégiscsak valaki be fogja adni. És én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember is használja a felkomba, mondtad itt a celebeket és egyéb kategóriákat. Szóval nagyon sokan olyanok is használják, de persze nem csak celebek, akik ettől várnak egy nagyon gyors testsúly csökkenés, csak hát az igazi kérdés az is, majd vissza is passzolnám a doktornőnek a válaszadás lehetőségét, hogy mi van akkor, ha olyan valaki is használja, aki meg nem kellene, hogy ezt használja. Abba az irányba nem menjünk el, hogy ő hogy kapja ezt meg, mert ezt azt gondolom, hogy egy másik műsor kereteit feszegetné, de inkább csak orvosi szempontból ez mit jelenthet.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen említette azt, hogy milyen BMI-vel ajánlott ez orvosilag, de hát akikről Robert is beszél, ők azért szerintem inkább a 20-as BMI körül vannak, és egy picit még jobban szeretnének kinézni. Uh-huh.
Én azt gondolom, hogy ez már nem orvos szakmai kérdés.
Erre utaltam én is.
Ebben a helyzetben. Én arról tudok beszélni, amit én a mindennapi gyakorlatban meg a rendelésen látok. Az a tévhit él az akár 30-es vagy 30 feletti BMI-vel rendelkező emberekben is, hogy ez egy csodaszer. És én azt gondolom, hogy a média felelősség az ez, hogy ezek nem csodaszerek. Én azt látom a saját gyakorlatomban, hogy nagyon esetleges, hogy hogyan reagál a beteg erre, vagy akár a nem beteg erre a gyógyszerre. Tehát vannak olyan betegek, akik igen, nagyon hirtelen, nagyon nagy túlsúlytól tudnak megszabadulni, de sajnos vannak olyan betegek, akiknél minimális, vagy akár semmilyen fogyás sem tapasztalunk a gyógyszer adásának ellenére. És én azt gondolom, hogy az valahol a mi felelősségünk is, hogyha bejön hozzánk egy elhízott beteg, akkor azt meg kell tudnunk, hogy ez az elhízásnak mi az oka, ugyanis nagyon különbözőek vagyunk, és így az elhízás is nagyon más, amivel rendelkezünk, vagy a túlsúly, ami rajtunk van, tehát vannak betegek, emberek, akik szorongásoldásból esznek, vannak emberek, akik nem tudják a mértéket, tehát túleszik magukat, vannak emberek, akik egész nap esznek. Tehát, hogy ezeket felmérni, én azt gondolom, hogy egy megfelelő konzultációnak meg kell előzni azt, hogy mi melyik gyógyszerhez nyúlunk, és mikor nyúlunk a gyógyszerhez.
Amit Robi felvetett, hogy ezek a, akár nem feltétlenül celebek, de azt mondtuk, hogy akik nem orvosi ajánlásra szúrják magukat, hogy fogyjanak.
Vagy szúrja őket valaki,
ők okozhatnak-e kárt a saját szervezetükben ezáltal?
Ugye elvileg mindegyik hatóanyag, ami Magyarországon is elérhető, rendelkezik törzskönyvvel, tehát az Európai Gyógyszerügynökség törzskönyvezte ezeket a gyógyszereket, ami azt jelenti, hogy ezek hatékonyak és biztonságosak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a készítmények tényleg biztonságosak, ennek ellenére a mindennapi gyakorlatban látunk mellékhatásokat, és itt a mellékhatások között vannak gyakoriak, ugye, ami leginkább az émelygés, hányinger, hányás, tehát a gastrointestinális tüneteket okozza, ez elő is segítheti bizonyos esetekben a fogyás, de vannak olyan mellékhatások, például a hasnyálmirigygyulladás, amiről kevesebbet beszélünk, de ez is lehet egy mellékhatása ezeknek, szerencsére egy nagyon-nagyon ritka, de súlyos mellékhatása ezeknek a gyógyszereknek.
Ezek a gyógyszerek egyébként a márkaneveket nem mondjuk szándékosan, de a hatóanyagot vagy a hatásmechanizmusokat tekintve egyformán működnek, csak más cégek gyártják őket, ezért vannak különböző néven forgalmazva, vagy van azért különbség közöttük?
Van különbség köztük, ugye Magyarországon három elérhető gyógyszer három különböző hatóanyagot takar, hasonló hatásmechanizmuson keresztül működnek, ugye leginkább a GLP-1 receptor agonisták, de a harmadik féle az pedig egy kettős agonista, ami két receptorra is hat. Tehát azért egy kicsit más, a hatóanyaguk is más, a nevük is más ezeknek a hatóanyagoknak, tehát nem egyfajta szerek ezek.
És lefordítva a laikusok nyelvére, mire hat ki ez a gyógyszer, vagy ezek a gyógyszerek az étvágyunkra, a jól lakottságunkra, az anyagcserénkre, tehát hogyan működnek?
Igazából ami a szerencse az az, hogy nagyon sok hatásmechanizmusa van, nagyon sok ponton hatnak, tehát egyaránt csökkentik az éhségérzetet, ezen kívül pedig azért, mint diabetológusként fontos megemlíteni, hogy az inzulin érzékenységet is növelik, és az inzulin elválasztást is tudják növelni, tehát ezáltal tudják aztán a vércukrot csökkenteni. De a legfontosabb hatásuk az tény, hogy az étvágynak a csökkentése, több-több szervünkben vannak ilyen receptorok, a kettős agonistának például a zsírsejtekben is vannak receptorai, ahol hatnak.
Egyébként ez csak zsírvesztés, vagy súlyvesztés inkább?
Ez mind testtömegvesztés, mind pedig testzsírvesztést okoznak ezek a gyógyszerek.
Ezzel a fajta kúrával párhuzamosan valamilyen dietetikai irányultságú beavatkozás is, vagy változás is történik, vagy akkor csak ezt csináljuk, és nem foglalkozunk egyéb táplálkozási témákkal, szóval hogy szokott ez optimálisan működni?
Én azt gondolom, hogy én a saját gyakorlatomat tudom elmondani, hogyha bejön valaki hozzám azzal, hogy testtömeget szeretne csökkenteni, és ez indokolt, akkor a legelső az mindig egy étkezési naplónak egy egyhetes, tehát egy adott intervallumban való vezetése, hogy a beteg is meg az orvos is lássa, hogy hova lehet még nyúlni. Azért nagyon sok esetben a diétában vannak még szabad kapacitások, szabad vegyértéket, amire oda lehet figyelni. Hogyha ezt megbeszéltük, akkor ehhez egy segítséget tudnak nyújtani ezek a gyógyszerek. A legelső időszakban az étvágy csökkentésével nagyon könnyű egy újfajta életmódot elindítani a betegnek, és ezáltal a testtömegcsökkentést elérni.
Igen, és nagyon fontos, amit mondott, hogy az életmódunkon kell változtatni, mert nem elég tényleg egy gyógyszert beszúrni, és akkor várni a csodát, ahogy erről korábban beszéltünk. Mi történik, hogyha valaki abba hagyja ezt a gyógyszert? Tehát egy ilyen jó-jó effektus akkor is előfordulhat?
Igen, tehát én azt látom a gyakorlatban, hogy akik abba hagyják, azoknál igen, elindul a hízás, mert azok a betegek, akik ezzel párhuzamosan nem tudták az étrendjüket megváltoztatni, azoknál sokkal inkább elindul az ismételt hízás, tehát, hogy igen, a gyógyszer abbahagyásával van bizonyos jó-jó effektus, és azt is azért fontos megjegyezni, hogy ezek a gyógyszerek nem lineárisan hatnak, hanem a terápia megkezdésekor sokkal erőteljesebb a hatásuk, mint akár egy évvel később.
Mennyire hosszú szokott lenni egy ilyen kúra, és most kifejezetten hangsúlyoznám, hogy egy tervezett kúra, nem a beteg által eldöntött kúra.
Igen, a gyógyszergyárak tájékoztatója alapján ezek a gyógyszerek akár élethosszig adandóak, vagy adhatóak. Azt, hogy ezt meddig lehet adni, erről én azt gondolom, hogy nincsen egységes álláspont, ugyan az áruk Magyarországon, meg szerintem a világon mindenhol befolyásolja ezt. Tehát, hogy ezek azért drága készítmények, amiről beszélünk, a havi adag az több 10 000 forintos költséget jelent a betegeknek. Igazából káros hatása nincsen akkor, hogyha ezt a beteg folyamatosan adja magának, de tény, hogy az nagyon egyéni, hogyha valaki abba hagyja, akkor mennyit hízik vissza, és mikor nyúl megint a gyógyszerhez, és mikor valami máshoz.
Robi, egyébként te hogyan látod, a páciensek inkább megoldást, vagy gyors kerülőutat keresnek?
Hát szerintem mind a kettőt, páciens függő a dolog, de alapvetően aki hosszú ideje küzd jelentős túlsúllyal, az nagyon gyakran, tényleg nagyon gyorsan próbálna ettől szabadulni, és az is igaz, hogy többnyire ő már kipróbált 87 féle mindenféle diétát, a savanyú káposztától a sárgarépán át, nem sorolom fel az összeset, amiről már hallottam. Úgyhogy
van egyfajta elkeseredettség
az
ilyenkor.
Az biztos, hogy megvan, igen, és azért az is igaz, hogy más életminőség, amikor valaki nincs akár jelentős, most itt tényleg 50-80-100 kilós súlyfeleslegül is beszélhetünk akár, tehát egy nagyon-nagyon más életminőséget jelent, szóval tényleg nagyon sokan próbálnak szabadulni, meg érezhetően ilyenkor az elején a nekibuzdulás az mindig nagyon-nagyon nagy, és akkor egyszerre járok konditerembe, meg egyszerre kezdek el diétázni, meg táplálkozási tanácsadó, meg egyebek, csak aztán ezek általában valahol megfeneklenek, és akkor elindul a visszahízás.
Igen, én is doktornőre nézek, ahogy Robi is tette, hogy mivel egészítené ki, tényleg mindenki megfogad mindent, és aztán lehet, hogy utána a márciusban már dobjuk is el.
A Beachbody-et mindent vállalunk.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és a legújabb kutatások azt mutatják, hogy ez a jó-jó hatás, hogy meghízunk, lefogyunk, megint meghízunk, az néha veszélyesebb tud lenni, mint hogyha akár kevesebbet fogynánk. Igen, tehát, hogy arra nagyon oda kell figyelni, hogy folyamatosan, mert a zsírsejtek számát és minőségét is változtatjuk a hízással, illetve a fogyással, de a hízással tudjuk növelni, de a fogyással csökkenteni a zsírsejtek számát nem tudjuk, csak a térfogatukat tudjuk csökkenteni. Tehát, ha mi a számukat fogjuk növelni a folyamatos visszahízással, akár még rosszabbat is teszünk, és ugye egyre inkább azt gondolják, hogy a zsírszövet ez nem csak egy esztétikai vagy egy raktározási szövet, hanem immunológiai folyamatokban is részt vesz, illetve hormonális folyamatokban is részt vesz. Tehát, hogy ezt fontos hangsúlyozni, hogy orvosi szempontból nem csak esztétikussá szeretnénk tenni a betegeket, hanem leginkább egészségessé.
Mióta vannak ezek a termékek egyébként a piacon? Én néhány éve érzékelem ezt, de lehet, hogy már sokkal régebben csak nem kaptak rá az emberek.
Diabetológiai indikációval régóta ott vannak a piacon. Aha. A nagy felfutás az obezitológiai indikációt jelentette. Uh-huh. Hát ugye a legújabb szer az most szeptemberbe került Magyarországra bevezetésre, előtte 2 évvel az egyik versenytárs bevezetése történt meg, és hát azért egy pár éve már rendelkezésre állnak, de gyakorlatunk is van azért vele.
Ami nagyon fontos, szerintem ugye gyógyszerekről beszélünk, de mi a helyzet a nem gyógyszernek minősülő GLP-1-hez hasonló készítményekkel? Vannak ilyenek?
Én azt gondolom, hogy nincsenek. Tehát, hogy a szabad piacon, recept nélkül Magyarországon ilyen készítmények hivatalosan nem elérhetőek.
Azért ez megnyugtató.
Tehát, hogy azért ez fontos tisztázni, hogy gyógyszerekről beszélünk.
Vényköteles gyógyszerekről. Még egy kérdés. Szándékosan nem akarok nevet mondani, éppen tegnap vagy tegnap előtt jött szembe valami social media felületen az egyik leghíresebb magyar modellnek a legújabb fotója, és rémületesen sovány már ezen a képen.
És úgy gondolod, hogy valamilyen hasonló készítmény?
Beszélik, ahogy szokták mondani, szóval, hogy ennek az egésznek hol van, vagy hol lehet a határa, amikor már tényleg csak önképzavar vezet oda, hogy még akarom, mert egyébként így látva a fotót, nagyon-nagyon messze van már ezektől a BMI indexektől az érintett hölgy.
Hát szélsőséges esetek mindig elő fognak fordulni, mindig voltak és mindig lesznek is. Én azt gondolom, hogy a nagy átlagot kellene nézni, és én nagyon fontosnak érzem, hogy azért valamilyen szakmai segítséget minden beteg kapjon. Tehát, hogy nem biztos, hogy a közösségi média az, ami a megfelelő tájékoztatást tudja nyújtani.
Vagy visszaigazolást, az sem.
Igen.
Mik azok a tünetek vagy jelek, és akkor beszéljünk mellékhatásokról vagy kockázatokról, amelyek esetében egy betegnek orvoshoz kell azonnal fordulnia?
Hát én azt szoktam mondani a saját betegeimnek, hogy a hányinger, émeigés az egy velejárója ezeknek a szereknek, viszont, hogyha nagyon erős hasi fájdalmat érez, ami egy övszerű hasi fájdalom, egy erős hányingerrel, hányással, akkor mindenképpen javasol sürgősségi osztályra fordulnia a hasnyálmirigy gyulladás kizárása miatt.
Záró kérdés, és azt gondolom, ez érdemes beszélnünk róla együtt, közösen itt a stúdióban. Hová vezethet hosszú távon az, hogyha ezek a szerek fogyókúrás csodaszerré válnak?
Hát én ezen még nem gondolkoztam egyébként, de egy nagyon-nagyon jó kérdés.
Bezárnak a konditermek, munkanélküliek lesznek a dietetikusok. Viccelek persze,
Én azt gondolom, hogy az egészséges életmód, az észszerű életnek, az észszerű evésnek a fenntartása, az nagyon fontos lenne, illetve ennek a tudatosítása lenne fontos az emberekben. És persze fontosak a gyógyszerek, mi is nyúlunk hozzájuk, de megtanítani akár a gyerekeknek az iskolában, hogy mi is az az egészséges életmód, talán itt kellene kezdeni.
És rákapcsolódnék erre a viccnek szánt, de valahol minden viccnek van alapja dologra, hogy a testmozgásról nem beszéltünk eleget, hogy azzal ki kell egészíteni bármilyen fogyókúrás helyzetet.
Én azt gondolom, hogy igen, az egészséges testmozgás fontos. A tévhit egyébként az emberekben az, hogy csak testmozgással is le lehet fogyni, mert a fogyásnak mindig része kell, hogy legyen a diéta. Tehát a mozgás inkább a testsúly, a testtömeg megtartására vezethet, arra egy nagyon jó és nagyon sok jó élettani folyamatot indít be, de a fogyás az leginkább a diéta.
Csak egy utolsó gondolat, hogy egy nagyon-nagyon sok olyat láttunk már szerintem közösen, hogy valaki úgy próbált meg súlyfeleslektől megszabadulni, hogy gyakorlatilag reggel, délben, délután a konditerembe töltött el órákat, és aztán ennek...
Tehát ez se jó, ez se vezet hosszú távon.
Mert hogyha a táplálkozás nem teszi mellé, vagy a táplálkozásban a változtatás nem teszi mellé, akkor ez önmagában lehet, hogy valami izomtömeget épített, meg egy kicsit jobb lett általában a kondia, de azt a súly csökkenést, ami miatt ezt az egészet ő elkezdte, azt általában ez nem hozza magával.
Tehát akkor összefoglalva, nagyon fontos a testmozgás, de a hozzá megfelelő diéta, és az, hogy szakemberrel konzultáljon az, aki érintett, ha jól értem.
Igen, tehát hogy mindenféleképpen legyen valaki, aki szakmailag is segíti a munkát.
Dr. Nát, én nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, hogy megfogadják a hallgatók. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Dr. Sipter Emese belgyógyász, diabetológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikájának adjunktusa volt ma az Egészségkód vendége. Kovács Róberttel, a Semmelweis Prémium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Most egy rövid szünetet tartunk, majd következő témánk az lesz, hogy miként kerülnek be a gyógyszerek, az antibiotikumok és legfőképpen a hormonkészítmények a természetes vizeinkbe. Miért rossz ez, milyen veszélyeket rejt, és mit tehetünk mindez ellen. Tartsanak velünk, mert hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.